Most folytatódik a gólvonal. Határidőre elkészül az új Puskás Aréna, mondta az Inforádiónak Fürjes Balázs. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár hozzátette, naponta 2000 ember dolgozik az épület befejezésén. A riporter Varga Mónika.
Ugye az eredeti szándékunk az volt, hogy a magyar labdarúgás napjára készüljünk el, ugyanakkor az MLS itt a FIFA naptárok miatt november 15-ére tudott leszerződni Uruguay csapatával, hogy a nyitó meccset lejátsszuk, ezért nekünk előre kellett hozni itt az építkezés finisében a befejezési határidőt, aki akár csak egy szobát is újított fel, azt tudja, hogy mennyire kellemes dolog egy nagy építkezés vége felé előre hozni a határidőt, ezt vállaltuk. A kivitelező konzorcium magyar vállalatok építik a Puskás Arénát is. A kivitelező konzorcium vállalta a korábbi határidőt, kötbérrel, tehát a nagyon szigorú szerződéses feltételekkel együtt, úgyhogy november 15-én nincs mese, most dolgozunk, mint a mérgezett egér, ott meccset kell játszani, jön Uruguay, jön 70 ezer ember, reméljük, úgyhogy november 15-én megnyílik a Puskás.
Milyen munkák vannak még hátra?
Hát a befejező munkák vannak már, nyilván az elektromos gyenge áramú rendszerek illesztése, festések, bútorok, burkolatok, útépítés, van még bőven mit tenni. Befejezés az mindig egy izgalmas munkaszakasz, mint egy fölbojdult mékkas, úgy néz ki, 2000 ember dolgozik ott naponta, úgyhogy igyekszünk.
Költségkeretbe beleférnek-e, illetve mennyi lesz ez?
Annyi lesz, amennyire leszerződtük, 140 milliárd forint áfa nélkül, ugye az áfa az visszafizetésre került a költségvetésbe. Én abban bízom, de nyugtával dicsérjük a napot, most még egy nehéz befejező szakasz van előttünk, hogy azt is határidőben és költségkereten belül be tudjuk fejezni.
Azt mondták, hogy ez egy multifunkciós aréna lesz. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Hát ez azt jelenti, hogy én abban egészen biztos vagyok, hogy amikor majd megnyílik, akkor a működése alatt itt kisebbségben lesznek, ahol minden ilyen arénánál kisebbségben vannak a sportesemények. A leégett Budapest Sportcsarnok utolsó 10 évében is már sokkal több más jellegű esemény volt, pedig az egy kifejezetten sportcsarnoknak épület volt. Tehát itt kulturális események, koncertek, kiállítások, konferenciák, a legkülönbözőbb showműsorok, az a cél, hogy folyamatosan élet legyen benne, és bővüljön Budapest kulturális szabadidős szórakoztató kínálata.
Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárt hallották. A Puskás Arénát november 15-én a Magyarország-Uruguay labdarúgó mérkőzéssel nyitják meg. A létesítmény a régi Puskás Ferenc stadion helyén épül, a korábbi aréna egyes elemeit felhasználják az új stadion építésén is. Farkas Dávid összeállítása.
Valamivel több mint két hónap múlva, november 15-én adják át a Puskás Arénát, a számos elemében újjáépített nemzeti stadiont. Az avató ünnepség vendége a dél-amerikai földrész egyik legjobbja az uruguayi labdarúgó válogatott lesz, amely a magyar nemzeti csapattal vív majd felkészülési mérkőzést a létesítményben. A Puskás Aréna egyébként ugyanazon a helyszínen épült és épül, ahol a 40-es évek végétől a Népstadion, későbbi nevén a Puskás Ferenc Stadion, a bontáskor keletkezett törmeléket is újrahasznosították, beépítették, a toronyépület rész pedig megmarad és múzeum létesül benne. Ugyanakkor jelentős eltérés, hogy teljesen fedett nézőtér, illetve korszerű beléptető rendszer várja a szurkolókat, akik legfeljebb 80 méterre a pályától tekinthetik meg az adott mérkőzést vagy egyéb eseményt. A nemzeti stadion építésére már az előző évszázad 30-as éveitől kezdve nagy igény volt, fejtette ki Dénes Tamás futballtörténész, az Inforádió főmunkatársa.
1953. augusztus 20-án adták át hivatalosan, de lényegesen korábban felvetődött már egy nagy nemzeti stadionnak az építése, nyilván a megnövekedett igények miatt. A magyar stadion helyzet egyébként a futball kialakulásától kezdve nem volt rossz. Hogyha megnézzük a statisztikákat, azt látjuk, hogy a 1910-es években már egyébként az Üllői úti és az MTK stadion felépítésével nagyon magas volt a magyar válogatott mérkőzéseknek a nézettsége. De aztán még ez is kevés lett az igényeknek, mert egyébként az az érdekes, hogy azért nagyon sok teltházas mérkőzést nem rendeztek. Már a 30-as években is beszéltek egy nemzeti stadion szükségességéről, de a 40-es években, a 40-esek második fejében aztán konkrét igényként felvetődött az, hogy egy nagy nemzeti stadion legyen. Elképesztő nézőszámokat hoztak akkor a válogatott mérkőzések, amik az Üllői utat meg a Megyeri utat a két helyszínen illeti. Megyeri utat például volt, hogy 50 ezer ember zsúfolt egy válogatott mérkőzésre. Nyilvánvalóan vált, hogy szükséges egy nagy nemzeti stadionnak az építése. 1948-ban kezdték el a stadionnak a felépítése, egy kicsit csúszott a felkészülete, de végül 1953. augusztus 20-án egy sportünnepély keretén belül át tudták adni, futballmérkőzést is rendeztek természetesen ezen az ünnepén, de akkor szellemétől, talán nem idegenül, szovjet vendég érkezett erre a megnyitóra. A Spartak Moszkva csapata játszott a budapesti Honvéddal. Honvéd 3-2-re nyert, Bosik József életének klubpályafutásának egyik legjobb mérkőzése volt egyébként a találkozó. Nagy szükség volt a stadionra Magyarországon, ez nyilvánvaló, és ezt igazolta egyébként a következő éveknek a nézőszáma is. Abban az időszakban nem feltétlenül 1953-ban, hiszen az átadásban még a későbbi formájában nem lett teljesen az aréna, még később is építettek rá, aztán a következő évben már 100 000 néző fölé ment a nézőszám, a lehetséges nézőszám. Ez mind válogatott mérkőzésekkel, mind egy bajnoki mérkőzésen is telt házat tudott hozni. A válogatott egyébként az első mérkőzés, már a labdarúgó válogatott, a Népstadionban a svédek ellen játszotta, egy 2-2-es találkozó volt, meglepő eredményt hozott az akkor. A 200. mérkőzésére a 6-3-as angol-magyar mérkőzésre készült a válogatott. Az első nagy győzelmét a magyar labdarúgó válogatott a Népstadionban, a későbbi Puskás Ferenc stadionban 1954. májusában aratta. Aki mondjuk megélte ezt, vagy abban a korban élt, az sokat emlegette azt, hogy milyen jó kis szlogent talált ki később a magyar sportsajtó erre a mérkőzésre, az úgy hangzott, hogy az angolok egy hétre jöttek és 7-1-jel mentek.
Egy friss felmérés szerint először költött labdarúgó klub 1 milliárd eurónál többet az aktuális keretére. A kimutatás alapján a Manchester City lépte át ezt a határt azzal, hogy a jelenlegi keretében lévő labdarúgók megszerzéséért 1 milliárd 14 millió eurót fizetett ki. Farkas Dávid kérdezte Dénes Ferenc sportközgazdást.
Az elmúlt években óriási pénzek mozdultak meg a labdarúgásban. Ezeknek egy része valódi tőkeként, tehát megtérülési elvárásokkal, egy másik részük pedig nem pénzügyi megtérüléssel érkezett a labdarúgásba. Annak is van a racionális oka, hogy a Manchester City nagy célokkal kénytelen volt ennyit költeni, tehát nem csak úri kedvük tartotta ezt a dolgot, hogy ennyit költöttek.
A rangsorban a második a Paris Saint-Germain, a harmadik a Real Madrid valamivel több mint 900 millió euróval, az angol bajnokságban pedig a Manchester City-t a Manchester United követi, ám a United a háromnegyedét fordította a játékos vásárlásokra, 751 millió eurót.
Az, ami a Unitednál történik, és mégiscsak érdemes azt nézni, mert az a kivétel, az nagyon ritka a futball történetében, hogy bármilyen, ha úgy tetszik, véletlenszerűség folytán, de inkább a saját utánpótlás nevelésedből összeáll egy olyan aranygeneráció, amelyik évtizedig tudja a nagyon magas színvonalon képviselni a klubot. Időről időre csak egyes részeket, hát bocsánatozik, persze cserélni kell, vagy egyedi játékjogokat kell ebbe vásárolni, nem pedig teljesen újjászervezni a csapatot, mint egyébként a Manchester City-nél vagy a Paris Saint-Germain-nél kellett. Tehát nem véletlen, hogy a két nagyon ambiciózus klub költi a legtöbbet, hiszen ők nekik enélkül esélyük sem lett volna, hogy számottevő csapatok legyenek az európai porondon.
A jelenlegi tendenciák alapján és az elmúlt átigazolási időszak pénzmozgásait is figyelembe véve, mi várható a következő időszakra?
Normális esetben, tehát normálisnak azt tekintem, hogyha minden így maradna, ahogy feltehetően tovább nőnének az árak, és tovább nőnének a transferértékek is, egyszerűen azért, mert folyamatosan bővül az európai labdarúgópiac, elsősorban az elit része. Nagy kérdés, hogy a sokat emlegetett válság hogyan hat a majd a szórakoztatóipari sportra. A 2008-as válságnak az volt a tapasztalata, hogy nem a csúcsminőséget és nem a csúcsligákat rázta meg, sokkal inkább a közép versenyeket, a közép professzionális ligákat és csapatokat sújtotta jobban a válság. Ha igaz az, hogy itt tényleg válság lesz, vagy valamilyen módon Brexit lesz, és újjá kell szervezni az európai piacot, nem csak a labdarúgó piacot, hanem az egész kereskedelmi piacot. Nem látjuk, hogy mi lesz az egyéb világpolitikai események, következmények, gondolok itt például a kereskedelmi háborúkra, de ha egyébként valóban válság következik be, az azért az érintheti a labdarúgást is, még a csúcs szintjén is. Főleg azért, mert az elmúlt években főleg a kereskedelmi bevételek, a magas presztízsű fogyasztás és a szponzorálások, reklámozások jelentették a nagy kluboknál most már a meghatározó bevételt. Kérdés, hogy ez a típusú konjunkturális hatásoknak kitett bevételi forrás hogyan fog változni. Másik meghatározó tényező az, hogy az a típusú megtérülési kényszer, ami mondjuk például a Premier League egyes csapatnál vagy többségénél jelen van, egy másik részénél nincs. Gondolok itt épp egyébként a Manchester City-re, hiszen ott igazából a befektetők nem megtérülésre játszanak, hanem eredményre. Ugye ez meddig tartható fent, és kiket sújt jobban a válság, vagy kiket úgy jobban a tendencia. Tehát vagy az történik, hogy a presztízs beruházók tűnnek el a piacról, vagy fogják vissza magukat, vagy éppen ellenkezőleg a kereskedelmi vagy profitorientált tulajdonosok próbálnak majd megszabadulni a termékeiktől, mint vannak is ilyen hírek, hogy ők is inkább átpasszolják a nem profitorientált befektetőknek. Ha ez utóbbi történik, akkor pedig rakétaként fognak kinőni az árak, mert ha újabb nem megtérülési kényszer alatt lévő szereplők lépnek a futballpiacra, akkor ők akarnak a mindenkori Manchester City lenni, amihez költeni, költeni és költeni kell.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották, ezzel véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.